Köszöntök mindenkit! Ebben a videóban a vágyciklus használatával ismerkedünk meg a MATLABban. Tekintsük először át azt, hogy miért indokolt vágyciklust használni a for ciklus mellett vagy helyett. Előkészítésként itt egy összegzési feladat megoldását mutatom be pseudokóddal, először for ciklussal és utána vágyciklussal. For ciklust akkor használjuk, hogyha ismert a összegzendő adatoknak a darabszáma. Tehát ebben az esetben egy ciklus 1-től n-ig megy, mindig beolvassuk vagy bekérjük a következő elemet, és az összegváltozó aktuális értékéhez hozzáadjuk az éppen bekért vagy beolvasott elemet. Az összegváltozó természetesen nullától indul, a ciklusváltozót a rendszer lépteti, tehát nekünk nem kell a ciklusváltozó módosításával foglalkozni, sőt nem is szabad. Vagy legalábbis nem ajánlott. A második megoldás, amikor vágyciklussal dolgozunk, akkor alkalmazandó, hogyha nem ismert pontosan előre az, hogy hány elemet fogunk feldolgozni, bekérni vagy beolvasni. Ez esetben azt a megoldást választjuk, hogy a ciklus addig megy, vagy addig lépdel, amíg van még feldolgozandó, illetve beolvasandó szám. Most is mindig bekérjük, beolvassuk az aktuális számot, az összegváltozó aktuális értékéhez hozzáadjuk az aktuálisan beolvasott számot, viszont itt eltérés az előzőekhez képest, hogy a ciklusváltozót nekünk kell növelnünk, és hát természetesen az összegváltozó nullára állítása mellett a ciklus mag előtt a ciklusváltozó kezdő értékét is be kell állítanunk. Nézzünk egy egyszerű példát. Gépi epsilont szeretnénk meghatározni vágyciklussal. Tudjuk, hogy a gépi epsilon az a legkisebb szám, amit ha az egyhez hozzáadunk, akkor az összeg még éppen nem egyenlő egyel. Itt ezt szemléltetjük ezzel a két parancssal. Tehát az 1 plusz epsilon az még nem egyenlő egyel, viszont az 1 plusz epsilon per 2 az már nem megkülönböztethető az 1-től. Most erre készítünk egy vágyciklusos megoldást. Az epsilont kezdetben 1-re állítjuk, utána pedig elindítjuk a vágyciklusunkat. A bemaradási feltétel az lesz, hogy amíg még az 1 plusz epsilon nagyobb mint 1, addig dolgozzon a gép oly módon, hogy az epsilon értékét mindig megfelezi. Itt lezárjuk a ciklusunkat, és a végén kiíratjuk az epsilonnak az értékét, de ezt gondoljuk meg, ugye ez az epsilon még éppen az 1-hez hozzáadva nem egyet ad, viszont itt feleződik, ezért, hogy a helyes epsilon, helyes számított epsilont kapjuk meg, ezért az utolsó epsilon értékét megszorozzuk 2-vel, és azt fogjuk kiíratni. És akkor megkaptuk a számított epsilont, és létre is jött epsilon változóként. Most ezt töröljük le. Tehát letöröljük, és ugye kicsit meglepő módon, bár aki ismeri a rendszert, az nem lepődik meg rajta, az epsilon továbbra is használható, mivel ez beépített változóként is létezik a rendszerben, és az érték természetesen ugyanaz, mint amit mi számítottunk. Nézzünk egy másik feladatot. A feladat most az lesz, hogy melyik Hilbert mátrix determinánsa lesz először kisebb a gépi epsilonnál. Hasonló módon oldjuk meg a feladatot. Most lesz egy ciklusváltozónk, ezt egyre állítjuk, ezzel fogjuk azonosítani a Hilbert mátrixok méretét. Akkor indítunk egy while-os ciklust, és az lesz a feltételünk, hogy az adott Hilbert mátrix determinánsa még nagyobb, mint epsilon. Tehát ez lesz a bennmaradási feltétel. Akkor megnöveljük az i változó értékét. Zárjuk a ciklusunkat, és végül pedig kiíratjuk a megfelelő méretet. Most itt ugye, ha átgondoljuk, a bemaradási feltétel azt mondja, hogy éppen még nagyobb a determináns, mint epsilon, utána viszont megnöveljük, akkor már kisebb lesz, akkor nem fog belépni a ciklusba. Tehát az i értéke határozza meg pontosan azt a méretet, amikor a determináns kisebbé válik, mint epsilon. Azt mondta a MATLAB, hogy a hatodik Hilbert mátrixra érvényes ez, akkor ezt most ellenőrizzük le. Tehát nézzük meg, hogy valóban így van-e. Kiíratjuk először az ötödik Hilbert mátrixnak a determinánsát, majd pedig a hatodikat, és jól látható, hogy az ötödiknél még a gépi epsilonnál nagyobb értéket kapunk, a hatodiknál viszont valóban kisebbet. Tehát a feladatot korrekt módon megoldotta a ciklusunk. A következő feladatban egy kicsit hosszabb scriptben nézzük meg a vágyciklus alkalmazását. Ezt most nem írjuk meg, csak áttekintjük a megoldást. A feladat pedig a színusz x függvényre Taylor polinom közelítést adni egyes helyeken. Ugye tudjuk azt, hogy a színusz x közelíthető ezzel a hatványsorral, ami így írható le, hogy x minusz x a harmadikon per 3 faktor, plusz x az ötödiken per 5 faktor, minusz x a hetediken per 7 faktor, plusz stb. Stb. Tehát páratlan kitevős x hatványok, és a nevezőben pedig páratlan faktoriálisok kettesével növekedően. Hát nézzük akkor a kis scriptünket, ami megoldja ezt a feladatot. Először fölveszünk néhány fokértéket, ahol szeretnénk látni a közelítést. Ezeket radiánba számoljuk, majd fölveszünk egy csupa nulla mátrixot a eredménynek, és ez egyben kezdőértékként is szolgál. Akkor a aktuálisan meghatározandó tag az legyen kezdetben az x, mert ugye az szerepel a sorfejtésben az első helyen, és az n egyenlő 3-as tag meghatározása lesz a következő. Akkor addig megyünk a meghatározással, amíg az éppen aktuális tag abszolút értékben még nagyobb, mint epsilon, tehát úgy tekintjük, hogy amíg még epsilonnál nagyobb hiba van a rendszerbe, addig határozzuk meg az újabb és az újabb tagokat. És akkor az s, ami az eredmény lesz, az legyen egyenlő s plusz t, tehát kezdetben ugye csupa nulla volt, most hozzáadjuk az első tagot, és a következő tag meghatározása pedig úgy történik, hogy előjelet váltunk, megszorozzuk x négyzettel, és elosztjuk n-szer n-1-jel. Tehát konkrétan n egyenlő 3 esetben 2-ször 3-mal osztjuk el, azaz ugye megkapjuk a 3 faktoriálist. Aztán, hogyha lépünk egyet, akkor az n már 5 lesz, és akkor nyilván a 3 faktoriálishoz még hozzájön a nevezőben a 4 és az 5, tehát megjelenik az 5 faktoriális, a számlálóban pedig az x a harmadikomból x az ötödiken lesz az aktuális tagban, és előjelet vált az aktuális tag. Jó, tehát ezzel elő tudjuk állítani mindig az előző tagból az újabbat, előjelváltás, x négyzettel való szorzás, n-szer n-1-jel való osztás. És a végén az eredmények kiiratása van hátra, kiiratjuk a fok, a meghatározott s és a kincstári színusz értékeket. Akkor futtassuk le a scriptünket, látjuk, hogy a fokértékekhez kiszámolta a kis programunk az s értékeket, és hát a gyári kincstári függvény is ugyanezeket az értékeket adja. Itt látunk egy utolsó jegybeli eltérést. Még azt a megjegyzést hadd fűzzem hozzá, hogy itt van egy warningunk, ami azt javasolná, hogy nyomjuk el az outputot egy pontos vesszővel. Hát ugye mi most szerettük volna megjeleníteni ezeket az eredményeket, ezért lenyeltük a warningot. De hogyha valaki szeretné elkerülni a warningot, akkor például a display parancs alkalmazásával megteheti. Itt megjegyzésben jeleztem, hogy hogyan lehetne ezt átírni. Ezzel a feladat áttekintését befejeztük. Köszönöm szépen a figyelmet!